Van, aki készül rá, és van, akinek eszébe se jut.
Van, aki úgy gondolja, még ráér ezzel foglalkozni, és van, aki azt hiszi, már el is késett. Aztán egyszer csak...
És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz.
Apa lettél.
Szerintem inkább anya.
Apád anyád, az Érdefem 101.3 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsor a nagyszülőknek is.
Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel.
Itt van Réka.
És itt van Peti, és üdvözöljük a hallgatókat kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap.
És hát természetesen ugye a közösségi felületeken, a Spotify-on lehet megtalálni az Apád anyád rádiómisort, és velünk van a vonalban Labanc Dániel, gyermekpszichológus, az Országjátéka szakmai zsűri tagja. És akkor most én azzal indítanék, hogy egy barátunk egyszer talán a Rizikó nevű játékra invitált meg bennünket, és mire elkezdtünk játszani, hosszasan beszélt arról, hogy ez egy párkapcsolati krízis forrás lehet. Tehát ennek a, ha jól emlékszem, az a hogy területeket kellett elfoglalni, igen, a világon, stb. És mondta, hogy ebből nagyon komoly veszekedések tudnak lenni, tehát egy házasság is kvázi tönkre mehet egyetlen egy játékparti eredményeképpen. Teljesen igaza lett, nagyon komoly veszekedésbe torkolott hazafele a játékból a menet, ugyanis az a helyzet, hogy akkori páromnak más volt a feladata, mint amit én akartam neki leosztani, mert pedig azt hittem, hogy ő az én asszisztensem, de nem, mert ő az ellenségem volt ráadásul. Na, a lényeg az, hogy csak ugyan vannak olyan játékok, amelyeket leülünk játszani egy közösségi térben, egy asztal mellett, hangulatos körülmények között, és az eredmény az lesz, hogy mindenki hót ideg. De most ez csak egy indító, gondolatindító mondat volt, és akkor átadjuk a szót Labanc Dánielnek.
Hát jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, és hát bármin össze lehet veszni, egy játékon is nyilván, főleg, hogyha valaki veszít, és valaki pedig nyer, de hát a versengő típusú társas játékoknak éppen ez a lényege, hogy valakinek nyerni kell, valakinek pedig veszíteni, és hát azt gondolom, hogy veszíteni is meg kell tanulni, és adott esetben egy ilyen jellegű vereséget megtanulni, kezelni, és tudni azt mondani a másiknak, hogy gratulálok, de legközelebb én fogok nyerni, de hát nyilván persze egy házasság azon is tönkre tud menni, hogy nyomom el, vagy tekerem a fogkrém tubust, ugye?
Ez is egy játék, csak az élet játékának hívják.
Más típusú, igen, de hogy nem gondolom feltétlenül azt, hogy a játék lenne a generátora bármilyen párkapcsolati konfliktusnak, vagy problémának, inkább azt gondolom, hogy talán csak fel tudja erősíteni, vagy ugye nyilvánvalóvá tud tenni olyan dolgokat, amik nem működnek, de ugyanakkor azért a másik oldalt is villantsuk fel, hogy nagyon-nagyon sok olyan, tehát most ha társas játékokról beszélünk, akkor nagyon sok olyan készséget is fejleszt, ami aztán később mondjuk az életben való bevállást segíti, mint például, hogy az ember megtanuljon nyerni is, ha már a vesztést említettük, és hát veszíteni is, stratégiát alkotni, egy kooperatív társas játékban mondjuk együttműködni, tudni, szóval ilyenek.
Engem nagyon érdekelne, nekem egy 4 és 5 éves kisfiam van, és most már így elkezdtünk társasozni, ami azért nem annyira zökkenőmentes, azt hozzáteszem, de például a nagyobbik eleve vehemensebb hozzáállású, na hát ő nem bírja elviselni, hogyha veszít. És itt most szóba került az, hogy hát megtanulni ugye nyerni, illetve veszíteni, hogy van ennek egy ideje, hogy mikor jön el az, hogy na most akkor most már nem kell engedni nyerni folyton a gyerkőcöt, hanem most már akkor tanulja meg, hogy bizony néha másodikok, harmadikok vagy utolsók leszünk.
Én azt gondolom, hogy nem kell egyébként mindig hagyni nyerni a gyereket. Az első perctől kezdve, amikor társasozunk, inkább azt kell tudni jól kezelni, hogyha vannak ilyen érzelmi kiborulások, és mondjuk egy adott esetben egy ilyen katasztrófaként megélt veszteséget a szülő jól tudjon hozzáállni, ne akarja meggyőzni arról, hogy hát nincs miért sírnod, mert hát adott esetben az a gyereknek egy nagyon szomorú dolog, hogy nem ő nyert. Ugyanakkor meg nyilván persze egy pici gyereket hagyunk nyerni, hogy érezze, hogy motivációját megtartsuk arra, hogy játszon nyilván. De hát én még 16-18 éves kamasz gyerekeket is látom ütni a monitort, amikor játszanak egy számítógépes játékkal, vagy egy online játékkal, és nem ők nyernek. Szóval, hogy ez a frusztráció, illetve a frusztráció tűrésnek a képessége, ez nagyon változó, hogy mikor alakul ki. Tehát nyilván egy gyereknek a frusztrációt nem kell ugyanúgy tudnia elviselni és tűrnie, mint egy felnőttnek. Ez igazából, én azt gondolom, hogy optimális esetben a felnőtt megoldások azok ilyen kamaskor körül után alakulnak ki, és leginkább azért, mert a frusztráció tűrés, a feszültségnek a tűrése az idegrendszernek az akkor megérő struktúráival vannak összefüggésben, szóval, hogy de ugyanakkor gyakorolni pedig lehet, tehát, hogy azt gyakorolni, hogy az ember veszít, és mondjuk gyakorolni azt szülőként, hogyha veszít a gyerekem, akkor azt képes legyek egy ilyen érzelmi tartállyal megtartani, vagy jól lereagálni, az szerintem a szülőnek is tud kihívás lenni.
Hát hogyne. De nincs különbség a társas játék, tehát ez a hagyományos, dobozos, és kiteszem dobókocka, bábuk, stb. Meg, ahogy említetted, hogy ütik a klaviatúrát a tinédzserek mondjuk egy ilyen online, vagy akár számítógépes játék esetében. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen magányos csatázás, máriózás, vagy nem tudom most mi a sík, biztos nem a Mário.
Magányos már. Tehát ez nem magányos dolog. Tehát ez a felnőtt világ nagy tévedésben van, aki azt gondolja, hogy ez egy magányos dolog. Én sem gondolom feltétlenül jónak azt, hogy egyfolytában a monitor előtt üljenek a fiatalok, de azok a játékok, amikkel ők játszanak, az abszolút egy szociális közösségi tevékenység. Ők csapatokban, ilyen legnépszerűbb játékokban, már most ha online, illetve elektronikus játékokról beszélünk, vagy számítógépes alapú játékokról beszélünk, akkor azoknak a legnagyobb része csapat együttműködésre épül, arra épül, hogy egy csapatként kell valamilyen feladatot megoldani. Más kérdés, hogy ez most különböző korosztályoknál micsoda, de hogy azért ezeknek a nagy része már egyáltalán nem egy ilyen magányos sport, hogy ülök nyilván egyedül ülök fizikailag, de egy társasággal játszom, szóval van ennek egy ilyen jellegű közösségi oldala is. Ugyanakkor tény, hogy teljesen más jelenlét az, amikor ülünk körbe egy asztalnál, és nézzük, látjuk egymást, és egymásnak a reakcióit, és húsvér embereket látok, nem csak hallok, vagy az avatárjukat látom a monitoron.
Hát én erre gondoltam.
Teljesen más élmény, de teljesen más készségeket is fejleszt, és hogy én nem kárhoztatnám azért egyértelműen ezeket a számítógépes játékokat is, de nyilván számos olyan oldala van, vagy olyan kihívás van benne, amiben aztán kamaszok bele tudnak csúszni, rá tudnak függni, semmi mással nem tudják kiváltani az unalmat, és hát azért azt is akkor most idehúznám, hogy az unatkozást is tudni kell jól csinálni, mert hát az unalom a kreativitásnak a kezdete.
Igen.
Na, akkor innen folytatjuk. Jön a zene.
Ölvedi Réka nő.
Ennek azért lehetnek hátrányai. Zsuffa Péter férfi.
Ez sem mindig előny.
De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek, akik nem értik a humorukat.
Apád, anyád az Érdefem 101.3-on. Minden kedden este 8-tól.
Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
Itt van Réka.
És itt van Peti, és a játékokból kiindulva beszélgetünk sok mindenről, szerintem ez lez a jövőben is, Labanc Dániellel, gyermekpszichológussal, az Ország Játéka szakmai zsűri tagjával, és hát itt most az Ország Játékáról, hogyha elkezdünk egy picit beszélni, vagy innen indítjuk ki, vagy lendítjük tovább a beszélgetésünket, akkor itt azért egy offline játék közül lehetett válogatni, ugye? Tehát itt nem online játékokról beszélgetünk.
Így van, tehát ezek valódi kézzelfogható játékok, társas játékok és egyéb játékok különböző kategóriákban indították, vagy indítják évről évre a játékok forgalmazói a saját maguk által, és sokszor saját maguk által is gyártott, de általuk forgalmazott játékokat, és különböző kategóriák vannak, bébi játék, interaktív játék, kreatív készségfejlesztő. A társas játék kategóriában idén 3 felé bontottuk az iskolásoknak, kisóvodásoknak és a családi, illetve parti társas játék kategóriát, úgyhogy nagyon sok kategóriában tudják nevezni a forgalmazók a játékokat, és igen, most már az eredmény is megvan, azt hiszem idén több mint 70 játékot indítottak ezen a versenyen.
És hogy lehet ezt szakmailag zsűrizni? Mik ilyenkor a feltételek, hogy legyen fejlesztő, vagy nagyon szórakoztató, vagy milyen szempontok alapján lehet? És gondolom kategóriánként ezek lehet, hogy különböznek is.
Így van. Kategóriánként nagyon eltérő az értékelésnek a szempontja, és eléggé heterogén zsűrit hívtak össze a versenynek a szervezői, van benne játékfejlesztő, fejlesztőtől elkezdve védőnőn át, újságíró, gyerekekkel foglalkozó szakember, stb. Szóval nagyon-nagyon sokféle a paletta, és nyilván mindenki más néz. Sokan szülők vagyunk már, nézzük a saját gyerekeink szempontjait is, de hogy minden kategóriának összeállítottunk egy szempontrendszert, ami alapján tudjuk értékelni eléggé számokkal is jelölhető módon, hogy milyennek tartjuk azt az adott játékot a kategóriájában. Például nyilvánvaló, hogy mondjuk egy interaktív fejlesztő játéknak a fontos, hogy mennyire, valóban mennyire fejleszt bizonyos készségeket. Vagy egy társas játéknál szempont például az újrajátszhatóság. Nagyon sok olyan társas játékkal találkozunk, ahol egyet, kettőt tudunk játszani a játékkal, és utána elveszíti az érdekességét, mert nem annyira érdekes, ha már egyszer játszottunk vele. Vagy hogy mondjuk milyen a tematikája, a mechanikája, milyen a története egy adott társas játéknak, és így tovább, és hát nyilván mindenki a saját szakmájának megfelelően vizsgálja ezeket a szempontokat. Én nyilván itt a gyerekpszichológiai vonalat képviselem, illetve hát erre a játszónapra, ami múlt vasárnap volt, én is elvittem a saját gyerekeimet, és megnéztem azt is, hogy ott a gyerekek hogyan játszanak ezekkel a játékokkal, mennyire köti le őket, mennyire érdeklődnek, és ott meg is kérdezgetjük a gyerekeket, hogy melyik játék hogy tetszett nekik. Úgyhogy ez egy egész napos program, sőt, néhányan a zsűriből még haza is visszük a játékokat, főleg a társas játékokat, hogy kipróbáljuk. Úgyhogy valahogy így.
Ezt szerettem volna kérdezni, hogy így szakmai zsűrizés az úgy zajlik, hogy leül a védőnő, leül a gyermekpszichológus, leül a nem tudom, tanítónéni, és akkor elkezdenek játszani egy adott játékkal?
Egyrészt igen, meg hát van nekünk minden évben egy zsűri szobánk, ahol ezeket a játékokat ott megkapjuk, és mi ott egymással is leülünk és megbeszéljük, szóval összedugjuk a fejünket, és például a Piero, aki a zsűrinek az elnöke, aki játékfejlesztő, társasjátékfejlesztő producer, ő például a társasjátékokban nagyon-nagyon pengelő, nagyon-nagyon tudja, hogy melyik játék miben jó, és nagyon jól meg is tudja mutatni ezeket nekünk, és tudunk együtt is játszani. És hát egyébként meg igen, kimegyünk aztán a közönségbe, vagy ott a játszók közé, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy nagy tér, ahova kijönnek a gyártók, a forgalmazók, és akkor ki lehet próbálni ezeket a játékokat a gyerekeknek. Úgyhogy most is szerintem ilyen 1500-2000 körüli vendégünk közönség volt múlt vasárnap.
Lehet olyan játék is, amelyik mondjuk esetleg kifejezetten ellenjavalt, hogyha valaki is játszom vele. Volt már ilyen?
Hát volt olyan, amiről azt gondoltuk, hogy nagyon nem jó játék, de hát erről neveket nem fog mondani, nem hallgatok, de volt ilyen, hát olyan, hogy ezt azonnal vonják be a játékboltok polcára, olyannal azért nem találkoztunk, de nagyon-nagyon vegyes a paletta. Szerencsére azért az a tapasztalatunk, hogy évről évre inkább az a tendencia, hogy nagyon jó és nagyon izgalmas és érdekes játékokat neveznek. Ja, és hát van közönségszavazás, és az is nagyon érdekes egyébként, hogy a közönségszavazás és a zsűri döntés az néha egybeesik, de hogy nagyon sokszor a közönség más szempontokat is figyelembe vesz, más dolgokat is szemlél, és néha mi is meglepetten állunk egy-egy ilyen közönségszavazás előtt, hogy ez a játék vajon most miért kapott közönségdíjat, és akkor nem értjük, de hát hála Istennek nem is kell ezt a közönség dolga eldönteni.
Mennyire tud megújulni, vagy megfrissülni, kreatív tartalmakkal megtöltődni a játékpiac így évről évre? Mert akkor ezek szerint van egyfajta rálátás most már így évek óta, hogyha ezt így követi.
Igen, én a saját szubjektív szempontjaimat tudom mondani, mert én nem vagyok szakember ebben a témában, de évről évre rá tudok nézni egy bizonyos részére, így karácsony előtt a játékoknak. Nyilván a játékforgalmazók olyan játékokat neveznek, amit szeretnének ismertté tenni, szeretnék, hogyha minél több emberhez eljutna. Én azt látom, hogy van olyan játék, ami különböző formában minden évben visszajön. Bizonyos típusú társas játék például, vagy bizonyos típusú fejlesztő játék, ami egyáltalán nem baj, hogyha az a játék jó, és kiállta az időpróbáját. Például minden évben nevez, lehet kimondani most ilyen konkrétumokat, például a vagy különböző más egyéb építőjátékok minden évben megjelennek, és ezek minden évben nyernek is díjat, mert olyan alapvető igényre tapintanak rá, és egy olyan alapvető tendenciát hoznak, ami évről évre nagyon is találkozik a közönségnek is az igényeivel, és hát nagyon népszerű. De hogy idén például most bejött egy, azt hiszem Dániából hozott be a forgalmazó, egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon érdekes, első ránézésre ilyen fajék egyszerű építőjátékot, plusz a neve, de hogy volt egy nagy asztal, kiszorták a gyerekek elé, és hát nem lehetett hozzáférni, mert olyan végtelen kreativitásra adott teret, ami tényleg lenyűgöző volt. Úgyhogy vannak megújulások, és vannak ismétlődések is.
Mit még akarok kérdezni olyat, hogy van olyan, hogy mondjuk átütő erejű vadi új dolog, vagy pedig mindig valaminek a hasonmásai köszöngetnek vissza, mert alapvetően...
Nem, egyáltalán. A társasjáték kategóriában például nagyon izgalmas dolgok szoktak történni évről évre, és mondjuk ez nem is feltétlenül csak nálunk csapódik le, hanem vannak más társasjáték versenyek is és szemlék, de hogy például az építőjáték vagy a fejlesztőjáték kategóriában mindig találunk valami nagyon izgalmas új dolgot.
Jön a zene.
Azt tolja a babakocsit, aki tovább húzza.
Páros napokon pedig apa pelenkáz.
Amennyiben idehaza van.
Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa.
Apád anyád az Érdefem 101.3-on minden kedden este 8-tól. Szinte konfliktusmentesen.
Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
Itt van Réka.
És itt van Peti. És a játékokról beszélgetünk egy gyermekpszichológussal, Labanc Dániellel, aki az Országjátéka szakmai zsűri tagja is. És akkor itt az lenne a kérdésem, hogy milyen szempontok alapján válasszunk játékot, vagy hogy egy gyermekpszichológus mondjuk milyen ajánlattal van, főleg most ugye karácsony előtti időszakban vagyunk, játékválasztás előtt.
Hát ez azért egy nagyon nehéz kérdés, mert nyilván ez egy korosztályos kérdés is. Nagyon nem mindegy, hogy egy kisbabának, vagy egy kisovisnak milyen játékokat veszünk, és hát alapvetően azért én onnan szoktam ezt a kérdést mindig megközelíteni, hogy a játék az mindig legyen önmagáért. A játék, ahogy a Mérei Ferenc fogalmazta meg, az a gyermeknek az egyik legfontosabb kifejező eszköze, a gyerek nyelve. És hogy legyen sok olyan játék, ami a gyereknek önkifejezésre ad lehetőséget. Arra ad lehetőséget, hogy megjelenítse a saját belső világát, az életét, a dolgait, a gondolatait, ami vele történt, azt ki tudja magából játszani, meg tudja jeleníteni. Egyrésztről, másrésztről meg nagyon-nagyon jó, hogyha, és ez is egy vesszőparipám, hogy a játék arra is nagyon alkalmas, és hogy erre is jó, ha figyel a szülő egy játékválasztásnál, hogy közös időtöltést se adjon lehetőséget. Tehát, hogy én nagyon szeretem a kapcsolódó nevelésnek a gyerekidő elnevezését arra a dologra, amikor a szülő tényleg időt ad a gyerekének a saját idejéből, és ez nem kell, hogy több óra legyen egy nap, néha egy 20-25 perc is elég ahhoz, hogy félretegyem a telefonon, félretegyem a munkám és minden más, és csak ott legyek és a gyerekkel legyek, és ennek az időnek az eltöltése úgy történjen, ahogy az a gyereknek jó, és ahogy ő szeretné. És ez nem nagyon tud más lenni, mint a játék. És hogyha vannak olyan eszközök, vannak olyan játékok, amikhez ilyenkor tudunk nyúlni, amihez tud a gyerek nyúlni, akkor ez nagyon-nagyon jó tud lenni. De hát most tudok mondani konkrétumokat is, hogy nyilván egy mondjuk kisovodásnak például, mondjuk egy ilyen 18-20 hónapos kortól például az utánzás szerepe az nagyon megnő a játékokban, és az utánzás mindig a képzelet mozgósítása, és például ilyenkor úgy gyereknek olyan játékot érdemes adni, ami nagy teret hagy a képzeletnek, ami sok mindenre jó, lehet bármi, lehet vele mintha játékokat játszani, ez azt jelenti, hogy egy tárgy lehet más is, mint ami a valódi funkciója, egy kalap, az lehet tányér, vagy fordítva, és hogy ebben a korban például az egyfunkciós játékokat nagyon hamar megunják a gyerekek, de aztán később óvodáskorban, ugye, ahogy te is említetted, 4-5 éves korban már el lehet kezdeni társasokat játszani, mert míg óvodáskor előtt inkább egymás mellett játszottak, óviskorban kerül előtérbe a közös játéknak a szerepe. És hogy itt például már lehet challenge-elgetni a frusztráció tűrést, a vesztes helyzetből a felállást, a kitartás képességét, vagy a győzelem helyén kezelését, amiről ugye az előzőekben beszéltünk. És hát nyilván itt lehet már kreatív játékokat választani, kirakós, gyurma, stb. Szóval nagyon-nagyon sok lehetőség van. Hát aztán a kisiskolás korban már az a tapasztalatom, hogy érvényesül a csoportnyomás, már a menőjátékokra vágynak, már számít, hogy a másik gyereknek milyen van, és én is azt akarom, számít, hogy mit látnak a reklámban, bármennyire is nem értek egyet azzal, hogy reklámokat nézzenek a gyerekek, de hát óhatatlanul találkoznak vele, és hogy és ez egyáltalán nem baj, vagy nem feltétlenül gondolom bajnak, de igyekezzünk a szem előtt tartani, hogy nem feltétlenül csak a csillivilli magától is játszó játékkel. Itt is a hagyományos, sokféle asszociációra lehetőséget adó játékok sokszor sokkal tovább tudnak örömet okozni, mint ezek a hamar megunható, semmi másra nem jó játékok. És hogy ebben az életkorban már lehet olyan családi társas játékokat is választani, amivel együtt családként le tudunk ülni, mert hogy itt már a szabálykövetés, a szabályokkal való játék ebben a korban nagyon fontossá válik. Úgyhogy most ilyen nagyon röviden ilyesmik jutnak eszembe.
Igen, ez jó.
Hogy jusson eszembe most nekem egy olyan gyerek, ekkori emlékem, amely most lehet, hogy illúzió romboló lesz itt a játékok tekintetében. A bátyám épített egy űrhajót, nagyon komoly cucc volt, fotel volt, pléd, paplan, párna, hát el lehet képzelni. Ebben az űrhajóban szálltunk be ketten, és fölmentünk a Holdra. A Holdig való utazás során én 6-7, max. 8 éves lehettem, próbáltam most kisakkozni, de ebben intervallumban voltam nagyjából én. Megéltem a súlytalanság élményét, tehát konkrétan emlékszem rá, hogy súlytalanságban voltunk, lebegtek a tárgyak körülöttünk, majd pedig a Holdra leszálltunk, és onnan visszajöttünk a Földre. Mindezt 40 perc alatt tettük meg, fantasztikus, maradandó emlék maradt meg. Itt vagyok most 50-valahány évesen, és erre tisztán emlékszem. Nehezen tudok, ezt nem tudok fölidézni egy dobókockás élményt, ami ezzel vetekedne.
Igen. Hát igen, és hogy ez a mintet, ez erről beszéltem az előbb, hogy amikor egy tárgy bármi lehet, és a fantáziámnak kell a tér, és hogy nagyon sokszor azt látom, hogy vagy azt látom, hogy a csillivili játékok azok hevernek a szoba sarkában, és a gyerek játszik a párnával, takaróval, létrával, mit tudom, mivel, amivel egyébként mi is játszottunk gyerekkoromban, és nekem is vannak ilyen élményeim, mint amiket említett, és nyilván én is ezekre emlékszem, de azért nekem van egy olyan élményem is, vagy olyan emlékem is, hogy most valamelyik, vagy néhány héttel ezelőtt voltam egy szállodában, és ott ki voltak rakva társasjátékok, és felfedeztem egy 30 évvel ezelőtti társasjátékot, amivel a tesóimmal rengeteget játszottunk, és teljesen el is felejtkeztem róla, hogy az létezett, és így elővettem, és egy olyan időutazás volt. Szóval, hogy igen, nem feltétlenül van szükség minden játékhoz konkrét játékra, hanem hogyha hagyunk a gyereknek teret, hogyha hagyjuk kicsit unatkozni, nem akarjuk egyfolytában szórakoztatni, akkor fel fogja magát találni, és meg ki fogja találni azt, hogy hogyan játszon tulajdonképpen bármivel.
Hogy kérdezzek még valamire rá. Miért okvetlenül csak a gyerekek játszanak? Én miért nem tudok össze... Én értem, de hogy én miért nem tudok összehozni egy olyan 50-60 éves, vagy 70 évesekből álló csoportot, akikkel szenzációs jót kergetőzünk, vagy mondjuk, mit tudom én, mit játszunk, számháborúzunk, bújócskázunk például a Dunaparton.
Nem tudom, miről beszélsz. Nekem az egyik legjobb barátomnak a 40 éves születésnapján konkrétan számháborúztunk a hajógyári szigeten. Ez volt az ő szülinapi ajándék, úgyhogy én biztatok minden felnőttet arra, hogy igenis játszon, igenis számháborúzzon, ha bírja fizikailag.
A barátod is gyermekpszichológus?
Nem, ő edző. Ő edző, de voltunk ott, nem tudom, összegyűltünk 20-25-en, volt ott mindenki, tehát a felső vezetőtől elkezdve.
Jó, de hát szerintem ez az én véleményem, de azt gondolom, hogy a nők többség egyetért velem, hogy minden férfi gyerek, tehát hogy ezen én most nem lepődtem meg.
Igen, én meg azt gondolom, hogy mindenkiben van gyerek, mindenkiben ott van a gyermeki én, és ezt mindenki fel is fedezheti magában, ha akar, és ha megengedi magának, és én nagyon biztatok mindenkit arra, hogy játszom, mert egyrészt fel a játék, és minden, ami ehhez kapcsolódik, az frissen tartja az embert, meg hát nem tudom, tehát amikor az ember már nem úgy mozog, akkor leül és elmegy, vagy nem tudom, bridgezni a klubba, szóval, hogy meg nem tudom, a nagypapám, amikor éppen nem velünk játszott, akkor keresztrejtvényt fejtett végül is, az is egy játék, amivel frissen tartja az ember magát, szóval, hogy én egyáltalán nem gondolom azt, hogy csak a gyerekek játszanak, minél többen játszunk, én azt gondolom, és minél többen engedjük meg magunknak a játékba való belemerülés és belefeledkezésnek a lehetőségét, annál jobb hely lesz a világ.
Jön a zene.
Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel, orvoshoz se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem.
Mi van?
Apád anyád az Értefem 101.3-on minden kedden este 8-tól.
Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
Itt van Réka.
És itt van Peti, és a játékról beszélgetünk, amit megtudtunk a szakembertől, hogy nem csak a gyerekek kiváltsága, hanem akár a felnőtteké is, és nem csak a férfiaké, ezt hozzáteszem. Labanc Dániellel, gyermekpszichológussal beszélgetünk, és hagyj meséljek el én is saját élményt. A két fiam ugye 4 és 5 éves, a 4 éves most kapott csak úgy, mert ugye a másik is kapott valamit, és akkor ő is hagy kapjon valamit, egy kisebbet, egy UNO kártyát, persze gyerek, ilyen mancsőr járatos kártyát, és teljesen ki volt bukva, hogy ő nem kis autót kapott, hanem papírt. És hogy ő neki nem kell papír. Na, ettől ki volt bukva, de utána feltalálták magukat, és szépen kiterítették a szoba közepére, és elkezdtek önállóan úgy maguktól játszani vele, úgyhogy majd ez tök jó lesz egy idő után. A másik gyermekem, én soha nem mondtam nekik, hogy a 6-os az a csúcs, de erről így valahogy rájöttek, erre valahogy rájöttek, és egyszerűen ez a mániájuk, hogy hatost kell dobni, és hogyha más dobnak, akkor ez nem jó, de és nem működik.
Össze lehet rakni elég gyorsan, hogy hát figyelj, elnézést, a hat oldala van.
Na jó, de ő ezt most 5 évesen nem fogja úgy felfogni, hogy 6 oldala van, és akkor 6-os kell dobni? Nem. Hát ez honnan
jön? Azon a legtöbb pötty.
Na jó, és hát akkor mert nem
azért,
értem.
Mert ez azért van, mert a 6-os a legnagyobb, és egyébként minél kisebb a gyerek, annál kevésbé képes több szempontot figyelembe venni. Hát most ő abban a flow-ban van, hogy a 6-os a király, és hogy ez nem baj, hát ez ki fogja nőni, el fog múlni, és megérkezik az, amikor több szempontot is figyelembe tud venni, és több szempont szerint tud döntéseket meghozni. És ezt mindig mondom a szülőknek, hogy érdemes minden helyzetre úgy tekinteni, hogy a gyerek fejlődik, a gyerek ezekből tanul. Tehát, hogy ő most tanulja meg, hogy igen, valamikor a 6-os király, aztán majd egyszer csak bele fog ütközni, hogy hoppá, hát most az nem annyira király, hogy 6-os dobtam, és akkor majd ez alakul. És hogy azok az infók, ingerek, amik érik a gyereket, az mindig egy tanulási, új és új tanulási helyzetet hoz létre. És én a tapasztalati tanulásban hiszek, úgyhogy hát tapasztalja meg azt, hogy milyen, amikor nem király a 6-os, és akkor változik a szempontrendszer.
És akkor most hagyjam, vagy ne hagyjam, hogy ő folyton 6-ost akarjon dobni? Vagy tereljük a játékot a normál kerékvágásba?
Hát most az, hogy ő 6-ost akar dobni, az úgyse tudsz mit kezdeni. Hát ha akar, hát akarjon. Hát majd maximum nem sikerül, de hát persze meg kell vele beszélni. Hogy
hát meg ki trükközte, hogy ha úgy dobja, akkor mindig 6-os lesz.
Hát igen, és akkor itt lehet beszélgetni arról, hogy mi a csalás, és hogy az mit jelent, és hogy milyen a fair play. Ugye, amiről az előbb beszéltünk, hogy bizonyos készségeket, az együtt játszásnak a szabályit is meg kell tanulni. Érdemes erre mondom úgy tekinteni, mint egy tanulási helyzetre, mint egy tapasztalati tanulási helyzetre, amit fel kell dolgozni, amiről érdemes beszélgetni, hogy na most mi történt, hát most 6-os dobtál, és akkor mi van. És hogy az vajon mennyire lenne fair, hogyha fordítva lenne, és mondjuk én dobnék mindig 6-ost, és ezért mindig én nyernék. És akkor itt egy kicsit az empátiát is lesz fejlesz, szóval nagyon sokféle készség tud fejlődni. A másik, az első sztorira is, ha reflektáljuk, amit mondtál, hogy nem kis autót kapott, hanem papírt. Hát igen, egyrésztről én azért azt gondolom, hogy fontos, hogy a gyerek néha azt kapja, amire vágyik, hogy azt kapja meg, hogy érje el, hogy legyen egy olyan élménye, hogy ő megkapja meg. De hogy nagyon sokszor mi is, én is szülőként nem feltétlenül mindent veszek meg, amire vágyik, mert hogy a vágyakozás, az, hogy én vágyakozom valamit, és nagyon akarok valamit, az is egy fontos része, hogy mondjam, a feszültségtűrésnek, tehát hogy azt megtanulni, hogy hát most nem azt kaptam feltétlenül, és nem baj, hogy sír, hát a sírás, azzal nincsen baj, az tulajdonképpen a feszültség oldása, ez egy nagyon jó stratégia, úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyenkor ott kell ülni, el lehet mondani, nagyon sajnálom, hogy nem azt kaptad, amire vágytál, de hogy ez is egy nagyon jó játék lesz, majd meg fogod látni, és majd legközelebb lehet, hogy megjön a kis autó is. És aztán szipogni fog majd kettőt, és nagyon jót fog játszani az Unóval.
Hát sőt, 10 perc után oda bújt hozzám, és mondta, hogy jó anya, örülök ennek.
Igen, persze, hát nem kell a pillanatnyi érzelmektől a szülőnek megijedni. Egyáltalán.
Most a játék vonatkozásában azért nem árt, ha a hallgató, hogy velem együtt elindul a gondolati íven, és ezt így mondom nektek is, hogy ugye a futballban, igen, a futballban játékosokról beszélünk. Az az ember, aki vért izzadva jutott a Zeneakadémiára, mégiscsak játszik a hegedűn, pedig 40 évig gyakorolt, vagy akár 20 évig, tehát mondom, az is játéknak nevezik, tehát a játék szó az
sőt,
itt van
a
velük.
Színészek is játszanak.
Köszik, pedig fejből kell egy komplett könyvet lenyomni. Tehát adott esetben. Szóval ezzel azt akarom mondani, hogy ezek a, úgymond a játék, ez bőven itt van velünk, és ugye akivel beszélgetünk, Labanc Dániel pedig, hát most legyünk őszintén, rengeteg olyan ember hallgat bennünket, aki kényszer munkát végez, tehát nem ezt végzi, amit szeretne csinálni. De ha jól mondom, akkor Labanc Dániel azért kapja a fizetésért, hogy játszon?
Hát azért ezt azért nem mondanám, de valóban van olyan része a munkámnak, ami erről szól, és nagyon szeretem is, és hálás vagyok a sorsnak, hogy olyan dolgot csinálok, amit szeretek. És de hát persze van, úgyhogy gyerek pszichológus is úgy kell föl reggel, hogy jaj, bárcsak itt maradhatnék, bárcsak ne kéne játszani. Nem. Vannak ami munkáinknak olyan részei valóban, és hát azért, amikor a gyerek pszichológus játszik, annak a munka része az, hogy nekünk, amikor amikor játszunk a gyerekekkel, akkor nagyon sok mindenre kell figyelni. Mm. Akkor a játéknak van itt egy terápiás része, van itt egy olyan része, ami arról szól, hogy azt a fajta, amiről az előzőekben is beszéltem, használjuk, vagy próbálunk azzal a kifejezési eszközzel kapcsolatba lépni a gyerekkel, ami neki a legtermészetesebb, és amiben a legotthonosabban mozog. És hogy ebben az értelemben valóban úgy tűnik, hogy a gyerekpszichológus csak játszik a gyerekkel, de közben nagyon sok dologra figyel, nagyon sok dolgot adott esetben alakít, vagy lehetővé tesz a gyerek számára. Úgyhogy valami ilyesmi dióhéjban, és hát aztán a játékterápiáról külön műsort lehetne, a játékterápiának külön műsort is lehetne szentelni, mert egy borzasztó izgalmas és érdekes dolog, és hát nagyon sok mindent meg lehet tudni belőle, vagy általa egy gyereknek a belső pszichés világáról.
Uh-huh. Hát nyilván ez egy nagyon beszédes dolog annak, aki ért hozzá, és tud belőle kódot fejteni, hogy mit.
Hát valami ilyesmi, igen. Uh-huh. Igen, igen.
Nagyon szépen köszönjük Labanc Dánielnek, hogy velünk volt. Gondolom, hogy sok irigye is támadt azonnal most a rádióműsor hallgatók körében. Én azt hiszem, hogy nem egy rossz meló ez, de szívesen lennék beugró ember, de nyilván ezt most poénból mondtam, mert rádiózni sem olyan kutyaütő dolog. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és alkalomattán fogunk még erre visszakanyarodni.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Szép napot, sziasztok!
Köszönjük, szia!
Hát Réka, gombot nyomsz, hát valamit csinál. Nagy szoftvert frissíts nekem. Jók vagyunk!
Szuper!
Okay. Hát a Réka itt most nem tudja, hogy mit csináljon.
Hát te telefonálsz.
Hát mit tudom én, hogy kell csinálni.
De várjál, ez ne hívjunk azt.
De most mit csinálsz? Vége van?
Nem, még mindig itt van. Na, köszönjük szépen, Dániel, szép napot.
Sziasztok nektek is.
Szia. Na.
Siker! Játszottam egy kicsit a telefonon.
Kicsit főttünk még valakit, de lehet, hogy fel is hívtam. Na, ne játszunk tovább a telefonnal, igen.
Igen.
Búcsúzik el, hogy Réka. Jó van, na. A lényeg az az, hogy játékosra vettük a figurát, és a...
Mikor nem.
Hát ez az. Komoly témákból is tudunk hülyeséget csinálni. Volt már konkrét...
fordítva is.
Igen. Volt konkrétan olyan műsor, amikor úgy éreztem, hogy megbántottuk szerintem a riportalanyt komolyan, tehát mert hogy éretlenül viselkedünk, hogy ez borzasztó, de hát ez van.
Nem, fel kell vállalnunk.
Sajnos. Hiába múlik az idő. Búcsúzik Ölvedi Réka.
És Zsuffa Péter.
Viszont hallásra.
Sziasztok.
Az Érdefem 101.3 a világ első környezetbarát rádiója.
Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. A riportok, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük.
Az Érdefem 101.3 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjeként.
Üdvözlöm, Dániel, Ölvedi Réka vagyok az Érdefemtől.
Igen, igen.
Meg volt beszélve Sefcsikem Anna közreműködésével a mai napra egy interjú.
Igen, igen.
Jó.
Jó, valamelyik telefon. Igen, Zsuffa Péter vagyok, üdv, én vagyok a Rékának a műsorvezetőtársa. Az a helyzet, hogy nagyon hangosan megy ki a kémjelentés, szokás szerint. Megismétlem a hívást, hát ha abba hagyja, jó?
Jó, rendben.
Köszönöm. Most éppen jónak tűnik. Egy perc lesz rajta. Most rendben vagyunk. Akkor mondom, amit tudunk, jó? Labanc Dániel, gyermekpszichológus játéka?
Igen.
Az ország játéka szakmai zsűri tagja.
Így van.
Jó. Alaptéma mi legyen?
Hát ez a játékokról fogunk beszélgetni, viszont nagyon teresnek halljuk a hangját. Nem tudom, hogy ki van hangosítva most?
Hogy milyennek?
Olyan teresnek.
Arra gondol a Réka, hogy vajon ki van-e hangosítva a készülék?
Bluetooth-on van, de pillanat, mindjárt megpróbálom máshogy.
Ha jó lenne egy közeli mikrofon hangot. Nézzük?
Így jobb, most?
Nagyságrendel.
Igen, sokkal, köszönjük szépen.
Jó.
Lehet-e tegeződnünk?
Persze, nincs akadálya.
Jó, köszönjük szépen.
Akkor jövök fel az elsőre.
Jó.
2,5 perc mínuszban, jó?
Amik ilyen jól tudjon tartalmazni, jól tudja nagy, hogyha akkor akkor azt nagyon sok olyan, nagyon, hogy...
Jövünk. Itt van Réka. Oké. Okay. Itt van Réka.
A három sok zsűri, de hogy milyen. Szóval, és meg van volt nekünk ott egy, vagy és a olyan, hogy nyilván nagyon sokszor van olyan, hogy vannak nagyon építő, ami bejött, van, találkoztunk, de például olyan játékok legyenek, ki tudja, hogy ilyen órákig, vagy ennek az időnek az eltöltését úgy, vagy ez így, akkor ez hogy lehet sok már, szóval, hogy hanem hogyan, hogyha, mert egyrésztről, és minden, akkor
jön a negyedikre fel.
Abban a szempontban van, vagy abban a, és azt gondolom, hogy úgyhogy, szóval, hogy egyrésztről, jó, így ilyesmi,
igen,
ilyesmi,
abszolút,
oké?
Okay? Igen, jó. Szuper.
Ez volt az Apád anyád.
Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról.
Férfiról
és nőről.